Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban, amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került, akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve, Megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni. Hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén. Jézus Krisztus ugyanezt mondta erről a kérdésről. János evangélium a 6. fejezetében figyeljük meg, hogy Jézus arról a kérdésről, hogy kiben lesz élet, kiben van élet, a következőt mondta. János evangélium a 6. fejezetében ezt mondja az 53., 54., 55. versben, 53. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. És hogy hogyan kell érteni Jézus szavait, a 63. versben magyarázza meg. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Gondolatilag ugyanazt mondta ki Jézus. Az az ember fog élni, aki az ő áldozatáról szóló üzenettel táplálkozik. Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki naponként szemléli Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. Aki naponként feltekint a keresztre, és naponként eljut arra a megdöbbenésre, arra a megrázó gondolatra, hogy ő azért halt meg, hogy én élhessek. Méltó, hogy neki éljek ezután. Ez az ember reakciója. Jegyezzük meg tehát ezt a gondolatot. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ti halljatok meg a bűnnek. Ő tudja, hogy ez nekünk nem megy. Hanem azt kéri az embertől, hogy az ember tekintsen az ő szeretetének a megnyilatkozására. Tekintsen arra a személyes szeretetre, amelyet irántunk mutatott, akkor, amikor megváltásról gondoskodott számunkra. Tekintsünk fel Krisztusra, mint akiben van a gyógyulás, ami számunkra, mint akiben van az élet, ami számunkra. És amikor ezt tesszük, akkor egyszer csak élet költözik belénk. Akkor egyszer csak eltörik a bűnhöz való kötözöttségünk, eltörik a bűnnek a szeretete, megtörik a bűnnek a varázsa az ember felett. Elveszíti a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, a maga vonzó mi voltát. És a bűn a maga igazi mi voltában tűnik fel. Annak, ami halált okoz. Annak, ami az Isten fiának a halálát okozta. És aki ezt szemléli, aki ezzel úgy él, mint a mindennapi kenyérrel, akinek ezek a gondolatok olyanok, mint az evés és az ivás az életben, annak az életében megvalósul ez a csoda, hogy meghal a bűnnek, és megvalósul a csoda, hogy élni fog az Isten számára. Annak az embernek az életében élet fog felfakadni az Isten szeretete nyomán. Ennyire egyszerű dologról van szó. Még egyszer a két gondolatot hadd emeljem ki. én döntöm el, hogy meg akarok halni, vagy nem akarok meghalni. De nem magamtól halok meg, nem a magam erejével hozom létre ezt a csodálatos változást, hogy én többé nem vonzódok a bűnhöz, nem szeretném elkövetni, nem érzem jól magamat benne, sőt, egyáltalán nincsen érzelmem iránta. Nem én hozom létre. Az Isten irántam megnyilatkozó szeretete hozza létre ezt a változást. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt lehet. Tehát az én döntésem lényegileg arra vonatkozik, hogy hajlandó vagyok szemlélni ezt a szeretetet, vagy elmenekülök ezelől a szeretet elől. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, vagy akár én magam is, hogyha belekerülök abba az örvénybe, hogy nem akarok valamivel szembefordulni az életben, akkor ezt csak egyetlen módon tudják megtenni, tudom megtenni. Akkor, ha hátat fordítok a keresztnek. Akkor, hogyha nem veszek tudomást arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Mert olyan késztető erő, olyan hatalmas, vonzó szeretet nyilatkozik meg abban a gondolatban, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek messze elkerülik ezt a témát. Messze elkerülik ezt a témát. Mert ha gondolkozik róla az ember, nem tud ugyanaz maradni, mint aki előtte volt. Ezért az Isten csak annyit kér tőlünk, hogy álljunk meg, ne csukjuk be a szemünket, ne csukjuk be a fülünket. Álljunk meg és tekintsünk fel a Golgota keresztjére. Lássuk meg, hogy mi történt ott, és gondolkozzunk el azon, hogy miért történt az, ami lezajlott a kereszten. Aki ezt megteszi, azt az Isten megszabadítja a bűn uralma alól. Annak az életében az Isten töri el a bűnnek a bilincseit, veszi le a láncokat az ember lelkéről, és ez az ember nem kell, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy ez bűn, de nem tudok szembefordulni vele. Ez a szeretet, ez erőt fog adni ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni az ember minden bűnnel. A képnek van azonban egy másik része, mert nem csak arról van szó, hogy az ember halljon meg a bűn számára, hanem ugyanezzel a lélegzetvétellel tovább folytatja, és azt mondja, és éljen az Istennek, és támadjon fel az Istennek. Figyeljük meg azonban, hogy mindig van egy sorrendiség, mindig van egy sorrend. Az az ember, aki nem halt meg, az nem támadhat fel. Aki nem halt meg, az még él, ezért nincs szüksége feltámadásra. Csak az az ember tud az új életre feltámadni, az az ember tud új életet kezdeni, aki a régi számára meghalt. Ez egy sorrendiség. Ezt nem lehet felcserélni. Nem lehet azt mondani, hogy én élni akarok az Istennek, de azért a bűnben még tovább szeretnék élni, amikor a kedvem úgy tartja. Ez nem járható út. Az az ember tud igazán az Istennek élni, odaszállni magát az Istennek, aki nemet mondott a bűnnek, aki szakított a bűnnel. Ezért figyeljük meg ezt is, hogy újra és újra ez a sorrend, ahogy itt az apostol kifejti. Eltemettettünk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, azonképpen új életben járjunk. Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, ez a feltétel. Ha ez megtörtént, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk. Akkor bizonyára meg fog történni, hogy a feltámadása szerint is vele együtt leszünk. Együtt leszünk vele a feltámadásban, az új életben járásban. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele együtt. Amikor meghal egy ember a bűn számára, akkor azt mondja az apostol a 6. versben, hogy az óember Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mit jelent ez a meghalás, mit jelent ez a gondolat, és mit nem jelent? Megerőtlenül a bűnnek teste. A görög kifejezés azt jelenti, hogy hatástalanná válik a bűnnek teste. Erejét veszti, hatékonyságát elveszíti a bűnnek teste, hogy mi ne szolgáljunk, ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Amikor meghal valaki a bűn számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodásában történik ez a változás, a bűnhöz való viszonyában történik ez a változás, ahogy a 11. vers mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen többé kísértés az ember életében. Ezt még nagyon szeretném kihangsúlyozni. Luthernek volt egy hasonlata, azt mondta, hogy arról nem tehet az ember, hogy a feje fölött elszáll egy madár. De arról már igen, hogyha fészket rak a fején. Az emberi természet részéről jöhetnek kísértések, és érzékelheti az ember, hogy az emberi természet kísértése ott van. De ha ő úgy gondolkodik, hogy Krisztussal együtt meghalt, ha az ő bensőjében ez a felszabadulás megtörtént, hogy felszabadult a bűn alól, akkor a bűnnek teste elveszítette a hatékonyságát. Mert a bűnnek a hatékonysága abban található, hogy megnyeri az ember akaratát, hogy megnyeri az ember beleegyezését. Azt mondja Jakab apostol levele első fejezet 14.-15. versében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát az ember saját kívánsága vonja és édesgeti az embert, hogy megnyerje az ember akaratát. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. A bűn tehát úgy jön létre, hogy van egy kívánság, ami vonja és édesgeti az embert, de ez még nem bűn. Attól lesz bűn, hogy megfogan. Vagyis, hogy megnyeri az én akaratomat. Megnyeri az én beleegyezésemet, az én döntésemet. Nem ott történik változás, hogy nem jön kívánság, nem jön kísértés. A változás az ott történik, hogy nem tud megfoganni. Mert aki meghalt, az nem fogamzóképes. Az nem tud válaszolni a megkeresésre. Az nem válaszol a megkeresésre, mert nincs válasza. Akinek az életében ez a változás bekövetkezett, aki így gondolkozik a bűnről, a bűnhöz való viszonyáról, az tud feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, az valóban egy új életben járhat, ahogy mondja az apostol a folytatásban, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Krisztus elvégezte a megváltás művét, meghalt a bűnért egyszer, és őt ezután a bűn olyan módon többé nem terheli. Nem kell az áldozatát megismételni, nem kell újra meghalni a bűn miatt. Ő az Istennek él. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, és a bűnterhe ott maradt a halálban, elvégezte az áldozatot, teljes volt az áldozat, úgy élhet új életet az az ember, aki meghalt a bűn számára Krisztussal együtt. Az összegző verseket olvasom, az első szakasz összegzését. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne higgyük azt, hogy mi nem tehetünk mást, mint hogy vétkezzünk. Ne uralkodjon a bűn az ember életén, de hogyan uralkodik? Kétféle módon tud uralkodni. Az első, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, a másik, hogy oda is szánja magát az ember. Az akaratnak tehát kétféle megnyilatkozása van. Van egy olyan, amikor csak úgy nyilatkozik meg, hogy passzív és nem áll ellent. Enged. Nem gördít akadályt az események elé. És van egy aktív megnyilatkozása, amikor oda áll, amikor oda szánja magát valamire az ember. Az apostol azt mondja, hogy az ember ne engedjen a bűnnek, hanem engedjen az Istennek. Ne szánja oda magát a hamisság fegyverének, hanem szánja oda magát az igazság fegyverének. Amikor itt azt mondja, hogy ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisság fegyvereül a bűnnek, akkor egy nagyon komoly figyelmeztető gondolat van ebben a versben. Azt mondja, hogy az ember élete, annak az embernek az élete, aki odaszánja magát, aki enged a hamisságnak, és odaszánja magát a hamisságnak, annak az embernek az élete fegyver a hamisság számára. A fegyverrel pedig másokat szoktak megsebezni. Jézus így fogalmazta meg ezt a gondolatot János evangélium a 8. fejezetében, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Nincsen olyan ember, akinek az élete nem hat a másik ember életére. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy én ugyan a rosszat választom, és a rosszat követem, de ez semmi különösebb következménnyel nem jár másokra nézve. Ez nem így van. Ha én a bűn rabszolgája vagyok, akkor a rabszolgatartó dolgoztat, és a piszkos munkát velem végezteti el. Ami azt jelenti, hogy az életemet felhasználja arra, hogy más emberek életében kárt okozzon, hogy mások számára kísértés eszközévé tegyen, a bűnre csábítás vagy a bűnbe lökés eszközévé tegyen. Hogy hogyan, ez már részletkérdés. De fel fogja használni az ember életét. Ezért fontos kérdés ez. Enged az ember a bűnnek, amely a kívánságon keresztül kísérti, összekapcsolódik, megengedi, hogy hogy a kívánság rabul ejtse és uralkodjon az ő élete felett, vagy pedig ellene áll, és az igazságnak szánja oda magát az ember. Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat, a hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Ahogyan elmondható az, hogy az az ember, aki a bűn útján jár, az a bűn eszközévé válik, ugyanígy elmondható, hogy az az ember, aki az Istennek engedelmeskedik, az az Isten eszközévé válik az életben. Én megfogalmaztam magam számára, időnként hangot is adtam annak a gondolatnak, hogy az ember a legtöbbet azzal teszi a környezetéért, az embertársaiért, ha hűségesen harcolja a saját hitharcát. Ez a legnagyobb dolog, amit tehet a környezetéért, mert az Isten kezében ekkor válhat egyáltalán eszközzé arra, hogy jó befolyást árasszon az élete. Ha az ember segíteni akar a környezetének, akkor először a saját küzdelmét vegye komolyan. Akkor először a saját megszabadulásáért való küzdelmet vegye komolyan. Mert annak az embernek az életét az igazság fegyvereként tudja felhasználni az Isten. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mondja a Károly fordítás, a görög szöveg azt mondja, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon. A bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a gondolat, hogy mit ért ezen az apostol, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért a bűn ne uralkodjon rajtatok, ezt a gondolatot meghagyom a következő előadásra, amikor a 7. fejezet elsőtől a 13. verséig levő szakaszról lesz szó, és ott újra elő fog kerülni ez a kérdés, úgyhogy most ebben nem mennék bele, hogyha nem probléma, hogy mit jelent ez, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Az első gondolati egység eddig tartott a fejezetben, tehát az apostol igen lényegre törően részletesen elmagyarázta, hogy hogyan jöhet létre az, hogy valaki meghal a bűnnek, és él az Isten számára. Röviden fogalmazva, az az ember tud meghalni, aki eldönti, hogy szemlélni fogja az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatában megnyilvánuló szeretetet. Aki ezt szemléli, az megszabadul a bűnuralma alól, és oda tudja szánni magát az Isten követésére. Az embernek ezt el kell dönteni, hogy erre kész, hogy ezt akarja, hogy enged az Isten kérlelésének, vagy a bűn kérlelésének enged, a kívánságnak enged az életében. Hogy oda szánja magát az Istennek, vagy pedig oda szánja magát a bűnnek. Azt szeretné, ha a gondolkodásunkban letisztulna a kérdés. Ha eltökélnénk a mi magunk részéről, hogy mi az Istent választottuk. Ennek is megvan a maga fokozata, először csak enged az ember, először csak nem áll ellent, és egy minőségi előrelépés, amikor az ember odaáll, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Hogy én akarom az Istent követni az életemben. De Pál apostol itt újra előről kezdi a gondolatmenetet. Ezt mondja a 15. versben, mit is tehát vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Nem véletlenül teszi ezt az apostol. Mai világunkban is találkozhatunk olyan tanításokkal, amelyek valahol azt mondják ki, hogy nem kell foglalkozni az engedelmesség kérdésével, mert hiszen nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Akkor most vétkezzünk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Vétkezzünk, mert elnyertük az Isten kegyelmét? Maradjunk meg nyugodtan ugyanazokban a bűnökben? Jön a második érvelése az apostolnak. Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjára, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Megigazítatva a bűnből az igazság szolgáivá lettetek, mondja a görög szöveg szó szerint. Pál apostol a második érvben azt mondja, hogy az ember mindenképpen szolga. Az akarat szabadsága tehát nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, hanem azt jelenti, hogy az ember valóságos döntési helyzetben van, az ember valóban eldöntheti azt, hogy kinek a szolgája akar lenni, hogy kit fog szolgálni. Két lehetősége van a választásban, vagy az engedetlenséget szolgálja, aminek a vége a halál, vagy az engedelmességre szánja oda magát, az Istennek való engedelmességre szánja oda, az igazságnak való engedelmességre szánja oda magát. A 17.-18. vers arról szól, hogy azok az emberek, akiknek írja a levelet, azok az emberek, azoknak az embereknek az életében megtörtént a változás. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Megigazítatva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Azért fontos ez a szakasz a mi számunkra is, még akkor is, hogyha esetleg ez a mi életünkben még nem történt meg. Mert elmondja az utat, hogy hogyan jöhet létre. Az Isten megkeresi az embert az ő üzenetével, és erre az üzenetre adott válaszunk dönti el, hogy megtörténik-e a változás, vagy sem. Szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ez az adattatok kifejezés arra utal, hogy ez megint nem az ember érdeme. Nem az ember keresi meg az Istent, hanem az Isten keresi az embert. És most kicsit furcsán fogalmaz, az ember pedig kegyeskedik elfogadni ezt a megkeresést. Az embernek mindössze ennyi a nagyon idézőjelbe tett érdeme, hogy nem állt ellen ennek a megkeresésnek, hanem a szívébe fogadta az Isten beszédét. Amikor egy ember nem pusztán külsőleg, nem pusztán a látható emberi szemek előtt levő dolgokban nyílik meg az Isten előtt, hanem amikor a szíve mélyen nyílik meg, amikor a szíve mélyét is megnyitja, akkor tud létrejönni ez a változás. Amikor teljesen őszinte tud lenni ebben, és nem képmutatóan vallásos, nem csak egyszerűen vallásos, hanem az Istenhez fordul oda. Amikor szívébe rejti az Isten beszédét, szívébe fogadja az Isten beszédét, azaz mércévé teszi, az életének az irányítójává teszi az Isten beszédét. És nem azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy ezt kellene tennem, na de hát. Hanem azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, akkor tehát. Nem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Ha valaki a szíve szerint engedelmeskedik a tudomány azon alakjának, amelyre adatik, akkor az Isten létrehozza a változást az életében. A változás a gondolkodásban indul ki. Az elme megfordulása, a gondolkozás megfordulása az, ahonnan a változás elindul. Eddig a bűn szolgája volt a gondolkozás, és ideológiát gyártott ahhoz, hogy miért jó az a rossz, most pedig mércévé válik az igazság az ember gondolataiban, és nem gyárt ideológiát a rosszhoz, hanem következetesen alkalmazza a saját életére ezt a mércét. Ekkor az Isten meg tudja szabadítani az embert, fel tudja szabadítani a bűn alól, és az igazság szolgájává teszi. És most az apostol még egy harmadik megközelítésben is szól erről a kérdésről. Most már egészen emberi módon, ő maga is ezt mondja, hogy emberi módon szólok. És ez pedig a következő. Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, magam szavaimmal megfogalmazva, amilyen lelkesek és buzgók voltatok az önző kívánságok teljesítésében, amilyen ügyesek voltatok a saját érdekeitek érvényesítésében, na most ugyanilyen lelkesek és buzgók legyetek az Isten akaratának a követésében. Tud az ember ügyes lenni és buzgó lenni, amikor a saját érdekéről van szó? Hihetetlen találékonyságról teszünk tanúbizonyságot. Fantasztikus, kitartóak és erősek tudunk lenni. Azt mondja az apostol, most emberileg mondom. Hát amilyen lelkesek voltatok abban, amilyen ügyesek voltatok abban, amilyen természetes, magától értetődő volt, hogy a saját önző kívánságaitokat követitek. Most úgy kövessétek az Istent. Most úgy kövessétek az ő akaratát. Ezt jelenti odaszánni magunkat. Azt jelenti, hogy olyan örömmel, ahogyan eddig a saját kívánságomat követtem, most ugyanolyan örömmel követem az Isten akaratát. Ekkor mondhatja el egy ember, hogy az akaratát szánta oda az Istennek. Amíg ez nem történik meg, addig lehet, hogy vágyakozik ő valahol a lelke 27. bugyrában, zugában arra, hogy megváltozzon, de ez a változás nem tud létrejönni. És még egy érvet hozzát ehhez az emberi érveléshez. Ugye értjük, hogy miért mondja, hogy emberi. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ugyan micsoda gyümölcsét vettétek azoknak, amik miatt most szégyenkeztek? Mert azoknak vége a halál. Azt mondja, hogy ha most mégig gondoljátok azt is, hogy az a nagy lelkesedés, amit az önző kívánságok követésében tanúsítottatok, hogy az a lelkesedés hova vezetett? Hogy azt most szégyellitek, vagy arra büszkék vagytok? Akkor azt lehet elmondani, hogy az ember nem büszke erre. Az ember szégyenkezik emiatt, mert be kellett lássa, hogy ez a halálba vezet ez az út. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Az utolsó érve ebben a fejezetben az apostolnak, hogy miért ne a bűnnek éljünk, és miért szánjuk oda magunkat az Istennek az, hogy azért, mert amikor mi a bűnnek szántuk oda magunkat, vagy a bűnnek szánjuk oda magunkat, akkor ennek bizonyosan halál a végeredménye. Akkor ez szégyenkezést fog előidézni az életünkben, kiégést fog előidézni, és halál lesz a vége. De amilyen bizonyos az, hogy a bűn zsoldja a halál, ugyanennyire bizonyos az, hogy nem fog csalatkozni az az ember, aki az akaratát a jó mellé teszi, a jóhoz rögzíti hozzá. A 22. vers egy nagyon érdekes összefüggésre mutat rá. Megint nem azt mondja az apostol, hogy mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, hanem azt mondja, hogy most pedig miután felszabadultatok a bűn alól. Itt megint arról szól a görög szöveg, hogy megszabadított titeket az Isten a bűn alól. Nem az ember szabadította ki magát. Az Isten lehajolt, könyörült az emberen, és megszabadította a bűn alól az embert. Akinek az életében megtörtént ez, hogy az Isten megérintette és megszabadította a bűn kötelékéből. És akinek az életében megtörtént a tudatos odaállás az Isten akarata mellé, az Isten szolgáivá tétettetek. Nem az ember végzi el ezt sem. Az Isten szeretete hozza létre azt a buzgalmat, hogy az ember nem tud magának élni tovább, hanem akar élni az Istennek. Ahogy egy másik levelében fogalmaz az apostol, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Mert szeretett engem, és önmagát adta értem. Ezért nem élek magamnak tovább. Akinek az életében megtörtént ez a kettő, meghalt a bűnnek, és az Isten szolgájává tétetett. annak megvan a gyümölcse. Nem azt mondja, hogy meg lesz, nem azt mondja, hogy akkor most szorgoskodjon, hogy legyen, nem azt mondja, hogy ha ez a két feltétel egyszerre együtt megvan, ha ez a kettő egyszerre valósul meg az ember életében, hogy visszavonja az akaratát a bűntől, meghal a bűn számára, és odaadja az akaratát az Istennek, él az Isten számára. Ha ez a kettő együtt van meg, akkor ez gyümölcsöt terem. Akkor ennek félreérthetetlen és látható gyümölcse van az ember életében, akkor ez már maga a megszentelődés útja, a bűntől való elkülönülés, az emberi jellem megváltozásának az útja, és a vége bizonyos, a vége pedig örök élet. Az Isten kegyelméből, az Isten kegyelmi ajándékaként a vége örök élet annak az embernek, aki meghozta azt a döntést, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi az életben, ő az Istené akar lenni. A gyakorlati megváltozás tehát itt kezdődik el. Létrejön ez a változás, vagy nem jön létre? Ez az igazi kérdés. Én befejezésül három gondolatot hadd fogalmazzak meg az akaratról általánosságban. Ebből mind a három idézet lesz. Az első Ézsaiás próféta könyvében található. Amikor én az akarat kérdéséről gondolkoztam, akkor nagyon szíven ütött ez a Biblia vers, Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 10. verse. Tudnunk kell azt, hogy ez a vers, ez az emberi módon szólók szakaszhoz illik a legjobban, mert azt mondja, nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad, mint hasztalan, erőd megújulását érezted, és így nem lettél beteg. Ez a nagy út, amiről itt beszél, ez a bálványimádás útja volt. Amennyire buzgó tud lenni az ember a saját kívánsága követésében. Amilyen akaratos tud lenni az életben. Legyen olyan akaratos az igazság követésében. Ne adja fel könnyen. Ne alkudjon meg. Nagyon nagy különbség van a között, hogy egy ember vágyakozik valamire, vagy akar valamit. A vágyakozás az egy olyan dolog, hogy még meg is nyugtatom magamat. Én azért jóra vágyakozom. Azért nem vagyok én teljesen elveszett, hiszen megvan bennem a jó utáni vágyakozás. De vágyakozásnak az a sajátos jellemzője, hogy bele tud nyugodni abba, hogy nem úgy történik. Az akarás nem tud ebbe bele nyugodni. Ez a különbség a vágy és az akarat között. A vágy meg tud alkudni még a bűnnel. Az akarat nem. Az akarat nem alkuszik meg. Az a nagy utat megteszi, és nem mondja, hogy hiába való, nem mondja, hogy hasztalan, nem mondja, hogy meddig kell még gyalogolnom. Megy, mert akar, mert szüksége van rá. És van egy nagyon érdekes jelenség ebben a versben. Azt mondja, hogy erőd megújulását érezted, és nem lettél beteg. Amikor az ember valamit akar, akkor a mi emberi testünk is megújul. Még semmi különleges csoda nem történt. Csak annyi történt, hogy az akaratunkat állítottuk valami mellé. Nagyon sokszor azért vagyunk csüggettek, fáradtak, betegek, kimerültek, mert a mi akaratunk ellentétben van a jóval. Az Isten pedig nem szeretné akadálytalanná tenni a rosszban való járást. Ezért akadályokat helyezel, és állandóan nehézségbe ütközünk. És mi történik akkor, amikor az ember megáll és visszafordul erről az útról? Felszabadul. Az az iszonyú erőfeszítés, erőlködés, amit abban azért kellett kifejteni, mert állandóan a rossz úton akart járni. És ebbe kimerült az ember. Ez megszűnik, és felszabadul, és ereje van. Mert az akaratát a jó mellé állította oda. Mert eldöntötte, hogy ezen az úton fog járni. A második gondolat, és most bővül még egyel. A második gondolatom az egy vers, amit nem tudok elmondani sajnos, egy alkoholbetegtől hallottam, és ahhoz a gondolathoz kapcsolnám, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ennek a versnek az volt a lényege, amikor elmondta ez az alkoholbeteg ember, maga is küszködve az itallal éppen akkor is, valahogy az volt a lényege, hogy az ember hangosan azt kiáltja, nem, 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 sajnos az ember képes erre. képes arra, hogy becsapja önmagát, hazudjon saját magának, és látszólag nemet mondjon a bűnnek, vagy látszólag hangosan igent mondjon az Istennek, és halkan azt mondja, hogy igen, én mégis ebben szeretnék élni. És halkan azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezen az úton járni. Kiskapuk nélküli döntést kell hozni. Megalkuvásmentes, kiskapuktól mentes döntéseket kell hozni. Ez pedig a gondolkozással függ össze. Ezt a gyermeknevelésről szóló könyvben olvastam egy egyszerű törvényszerűséget, ami elménk törvénye az, hogy egy helytelen kívánságot azzal a határozottsággal kell megtagadnunk, hogy a megszerzésének a reménységét eltávolítsuk. Ha ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor a gyermek elégedett lesz, ha mással foglalkozhat, és más köti le. Ha nem ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor mindaddig piszkálni fogja őt, amíg rá nem veszi, hogy elkövesse. Döbbenetes, ahogy működik ez a törvényszerűség. A legnagyobb gyermekünk még pici volt, és nem nagyon tudott menni, még csak mászott a földön. És egy olyan helyen laktunk, ahol konvektor volt. És ment mindig oda a konvektorhoz, és ütötte a konvektort. Én meg nem akartam, hogy ezt csinálja. És visszahúztam, és mindig visszahúztam, és egyre mérgesebb lett, és egyre nagyobb elánnal ment oda, egyre inkább látszott rajta, hogy ő csak azért is oda megy. És olyan volt a szoba, hogy az ágy és a szekrény közé pont befért a fotel, és oda tettem a fotelt. Ez egy áthatolhatatlan akadály volt abban a korban az ő számára. Abban a pillanatban leült a gyerek, és elkezdett játszani. Egy nyikhisztizés nem volt. Na ez az elme törvénye. Csak van egy különbség a gyermek és a felnőtt ember között. A gyermek életét a szülők irányítják, és fegyelmezik, és nevelgetik. A mi életünkben, a mi kezünkben van a döntés. Mi döntjük el, hogy a mi elménkben, a mi gondolkozásunkban betonfalat állítunk a bűn elé, hogy lehetetlennek lássa a kísértő, hogy rá tud venni bennünket, vagy pedig megmutatjuk, hogy nem olyan komoly ez a fal, át lehet ugrani, át lehet menni azon a kiskapun is. És akkor ezt érzékelni fogja. Bálám történetét gondoljuk át ebből a szempontból. Van hallása az ellenségnek. Hallja, hogy valaki elutasította őt, vagy az elutasítás egy halk meghívó volt. Ne menjen messzire. Próbálkozzon még újra, mert lehet, hogy holnap este már engedni fogok neki. És végül tényleg az utolsó idézet, ez pedig a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasható, a keresztény életnek egy alapvető tanítása vagy dokumentuma ez, hogy hogyan lehet hívő életet élni. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa és gondolkozzon rajta. Az Odaszánás című fejezetben a következőt írja ez a szerző. Hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magadat? De erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz. Bűnös életed szokásai a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vetett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy hogyan élünk, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét. De tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mint a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Őrá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Ez önmagában tényleg jó dolog. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége. De ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett van. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Ez a szakasz összefoglalta a ma esti előadásunknak a lényegét. Az az ember tud új életet élni, aki az akaratát odaszánja az Istennek. Az az ember fogja az akaratát odaszánni az Istennek, aki szemléli az Isten iránta való szeretetét. Én kívánom, hogy mindenki ne csak meghallja ezeket a gondolatokat, de felismerje a saját életében, és a gyakorlatban felismerje, hogy mikor minek van az ideje. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!